Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Török Gábor, politológus, egyetemi docens. Sportriporter szeretett volna lenni, az ország egyik legismertebb politológusa lett. 1998 óta gyakori vendége a közéleti műsoroknak. 2008-ban a HVG olvasói Magyarország leghitelesebb politológusának választották. Ő következik. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig szertartásosan átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek, és ezen a papíron kifejezések szerepelnek kivétel nélkül az ő életének meghatározó szereplőire, korábbi idézetére, szerintem érdekes aspektusaira utaló kifejezések, az én hitem és reményeim szerint igen talányosan megfogalmazva. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy Török Gábor mely kifejezések közül választhat. Ha a hegy nem megy, misztikus műfaj, kicsiben, ég veled, kezdőrúgás, találkozások, pálya szélén, óráról órára, névsorolvasás, önvédelem, töréspont, kettőt egyszerre, sarokban, rossz rá gondolni. Mi a recept? Arszpoétika, féktelenül, megvan benned? Minden klappolna. Melyik legyen? Melyiket választanád?
Legyen a töréspont, az olyan szép kifejezés.
Hát utána a legdrámaibb kifejezés az a gyerekkori balesetedre utal, amikor elvesztítetted édesapádat. Mennyire tisztázott ma te előtted, hogy pontosan mi történt? Nagyon pici voltál, ugye? 2 éves?
2 éves, igen. Hát a családi legendárium része sok minden vele kapcsolatban. Volt idő, amikor mélyebben érdekelt, és próbáltam többet megtudni róla, de ha azt kérdezed, hogy mennyire tisztázott mondjuk bennem, hogy pontosan mi történt, kevésbé. Hát az autóban ült édesanyám is, meg a nővérem is, tehát nyilván velük is lehet erről beszélni, meg hát a család több tagjának is. Minden ilyen tragédia, most nem akarom ezt nagyon magamtól eltávolítani, de minden ilyen tragédia nyilván a családban különböző legendákra, történetekre ad okot, hogy pontosan, hogy történt, ki volt a hibás, miért történt ez az eset, nálunk is ez a helyzet. Én valóban 2 éves voltam, semmire nem emlékszem nyilvánvalóan, úgyhogy hát az egész életemet végigkísérték az ezzel kapcsolatos legendák. De talán ez a legenda nem is jó kifejezés, rejtélyek.
Mi nem tisztázott itt? Mi ebben a rejtély, vagy a hiedelem?
Hát, hogy pontosan, hogy történt, mi történt.
Ugye a mostani tudásod szerint egy szembejövő kamion váltott sávot, és édesapád elrántotta az autót, és egy kilométerkőnek vezette az autót. Ez az egyik verzió, hogy én legalábbis ilyesmit olvastam, vagy tudok.
Én is ilyesmit tudok, igen. De ebben nem szeretnék olyan mélyen belemenni, ha nem baj. Csak hogy pontosan ki volt a hibás, pontosan értem, hogy történt.
Értem.
Nekem a nagymamám, amikor pici voltam, azt mesélte, hogy én, aki édesapám mellett ültem az anyósülésen, a gyereküléssel együtt kizuhantam az autóból, és egy kis érben, vagy egy kis patakocskában találtak meg. Nem tudom, hogy ezek igazak-e, mert mások mást mondanak vele kapcsolatban. Ilyesmire gondolok csak. Tehát nyilván minden ilyen tragédia, hogy az előbb is mondtam, azért évtizedeken keresztül foglalkoztatja az embereket. Hogy gyerekkoromban ugye azért sokszor sajnáltak emiatt, vagy az iskolában is téma volt, hogy másoknak van édesapjuk, nekem nincs, és hogy mindig az az érzet fogott el, hogy hát én nem tudom, hogy miről beszélnek. Ugye nekem az volt a természetes állapot. Tudod, ez az egész onnantól fordult meg, ahogy én is apuka lettem, és azóta gondolok többször arra, hogy mennyi minden másképp lehetett volna, hogyha ez nem történik meg, vagy nem így történik.
Hogy lehetett volna máshogy?
Hát nyilván, tehát egy apa-fia kapcsolat az felbecsülhetetlen, az elmondhatatlan. És nyilván én nem érzem ezt a hiányt, de látom azt, hogy apaként mit tudok hozzátenni a fiam életéhez, és ebből gondolom, hogy talán nekem is lehetett volna erre lehetőségem a másik oldalról. Tehát, hogy biztos megvan ez a hiány, amit nem érzek hiánynak.
Milyen élethelyzetekbe hiányzott, vagy jutott eszedbe, hogy de jó lenne?
De mondom, inkább azt mondom, hogy nem jutott eszembe. Tehát, hogy nem. Tehát, ha te ezt azt fogadtam el természetesnek, legfeljebb láttam másoknál, hogy az apuka vitte focizni a gyerkőcöt, vagy amikor ott volt az apa, sokszor ott volt, példát mutatott, nyilván ez nekem hiányzott, de nem abban az értelemben hiányzott, hogy én éreztem volna a hiányát.
Akkor láttad, amikor már egy gyereked, hogy miből maradtál ki?
Így van.
ilyen szemmel, vagy ilyen optikával nézve valamit találtál? Azt mondtad, hogy a 100-at, ott ugyan én ezt nem regisztráltam, de ha van édesapám, akkor ez például máshogy alakul, és ott van velem.
Persze, teljesen más ember lettem volna biztosan. Én anyukámmal és a nővéremmel éltem, az nyilván teljesen más, mint hogyha van a családban egy férfi.
Akkor ott nő uralom volt.
Hát, vagy az én uralmam, nyilván ők ezt mondanák, de hogy...
Ők ezt mondanák?
Nem tudom, hogy ezt mondanák-e, de akár mondhatnák ezt is.
Ők, bocsánat, csak annyi zárjuk le a baleset témáját. Ők sértetlenül szálltak ki az autóból?
Nem, mind a ketten súlyosan megsérültek.
Te voltál tulajdonképpen az egyetlen, aki sértetlenül...
Igen.
Élte túl ezt a balesetet.
Óriási szerencsém volt, hogyha a személyes életemet nézem, 2 éves koromban véget érhetett volna az életem. De hát ez inkább egy adomány ebben az értelemben, hogy sértetlenül megúsztam egy ilyen súlyos balesetet. De nyilván persze, de azt gondolom, hogy szerintem a sorssal ilyen beszélgetéseket ne hülyeség folytatni. Tehát akár miben hiszünk, az elrendelésben, vagy a véletlenben, ezek a dolgok utólag megváltoztathatatlanok. Persze én is sokszor szoktam apró dolgokon fogni a fejemet, hogy de kár, hogy nem máshogy történtek. Legyen akár egy 11-esről, ami kimaradt szó, vagy bármi hasonlóról, de ilyen jellegű emberi történetek kapcsán szerintem ennek nincs értelme az ilyen típusú gondolkodásnak, hogy mi lett volna. Őszintén szólva, amikor mások mondták, hogy milyen rossz neked, vagy te rossz, hogy nincs apukád, vagy ki kellett tölteni papírokat általános iskolában, hogy apja neve, stb. És akkor még mindig éreztem egy ilyen kis szimpátiát mások, vagy a tanárok részéről, akkor én, nekem ez semmilyen érzelmi viszonyom nem volt.
Akkor se, ha látsz egy képet édesapádról?
Nem, akkor sem.
Mivel foglalkozott?
Hát mi a pontos megnevezése annak, a 33 éves volt, amikor meghalt, és még akkor is tanult egyébként. A szombathelyi vagy a vasmegyei húsüzemben dolgozott valamilyen középvezetőként. Nyilván komoly ambíciói voltak még akkor, de ilyen értelemben nincs hozzá az ő életéhez, nincs kapcsolódásom. Érzelmi, értelmi van sok minden, de érzelmi nincs. Ha kell valami tanulság egyébként, pont ez. Tehát, hogyha a gyerek életéből kimaradsz, akkor örökre kimaradsz.
Ez neked már a gyermeked születése előtt is ott volt ilyen felkiáltójaként?
Nem, de most nagyon érzem ezt, igen. Tehát, hogy most, hogy így beszélgetünk róla, azt gondolom, hogy talán számomra ez a legnagyobb tanulsága a történetnek. Hogy ezek olyan, tehát az eszmélésnek az évei annyira fontosak szerintem egy ember életében, és az eszmélés évei mind a gyerekkorhoz kötődnek nyilvánvalóan egy csomó történet kapcsán, meg gondolkodásból. Ha kimaradsz a gyermeked életéből, akkor azt nem lehet bepótolni szerintem. Ezért érdemes nagyon-nagyon sok energiát és időt áldozni szerintem arra, hogy ha van ilyen szándékod, hogy ott legyél, minél többet ott legyél. Én azt csinálom, amit szívesebben csinálok, és sokkal szívesebben vagyok vele. Most éppen járjuk Közép-Európát, vagy Kelet-Európát különböző teniszversenyeken.
Ő mennyi idős most?
14 éves.
Hát ő már nagyon nagy fiú.
Nagyon nagy fiú, igen. Szóval, hogy sokkal szívesebben teszem ezt, mint az előtte lévő életemet. De azért a kérdés, hogy arra vonatkozott, hogy ezt mikortól gondolom ennyire tudatosan. Nyilván én is meghallgattam azokat a mondatokat a megszületés előtt, amit ilyenkor mindenki elmondta, hogy jaj, majd mennyire meg fog változni az életed, és soha nem tudtam elképzelni azt, hogy ez valóban így fog történni. De megtörtént velem is az, ami sok mindenki mással, és ha úgy kellene megfogalmaznom, ahogy valóban gondolom, akkor tényleg ez egy olyan tapasztalat, ami talán az életem legfontosabb tapasztalat, hogy van még egy önző ember számára is, mint amilyen én vagyok, aki szereti a saját dolgait biztonságban tartani, és a saját életét irányítani, szóval, hogy még egy ilyen ember számára is eljöhet az a tapasztalat, hogy van valami, amit lehet feltétel nélkül, mindenfajta kérdés nélkül szeretni valaki, valami. Van valami, miért szó nélkül az életét is adná.
Életét is odaadni.
Abszolút. Sose gondoltam volna, hogy lenne bármi az én életemben, amiért odaadnám. Én annyira szeretek élni, és annyira jól érzem magamat ebben a világban, és annyira féltem és védem a saját életteremet, meg biztonságomat, meg mindazt, amit szeretek, hogy nem gondoltam volna, hogy idáig el lehet jutni, és el lehet jutni. Hihetetlen.
Meglepsz bennünket, hogy nem tudom én, a Fiat születése előtti Gábor mi az, amit egyáltalán nem tudott volna elképzelni, nem kell nagy dolgokra gondolni, és hátrébb tudta mindezt soroltatni, és ma már olyan magától értetődően teszi meg mindezt, ha fiáról van szó, hogy ő maga is meglepődik. Ez egy hétköznapi praktikus dolog is.
De nem, ezek nem dolgok. Ezek nem dolgok. Tehát nem cselekvések, ez érzés, amiről beszélek. Persze sok mindent megtettem előtte is sok mindenkinek, de ez egy gondolat. Az, hogy érzel, hogy gondolsz magadra, meg más emberekre. Ebben látom ezt a drámai változást.
Azt mondtad, hogy még egy olyan önző ember is. Te annyira önző ember voltál?
Nem, én olyan önző ember vagyok. Vagy.
Másokat már-már időnként idegesítő módon, vagy azért ez nem ilyen méreteket öltő önzőség, csak eltúloztad?
Ezt másokat kell erről nyilván megkérdezni, hogy mennyire idegesíti őket, vagy nem idegesíti. Szóval szerintem a legnagyobb szabadság az életben az, hogyha ha megismered saját magadat. Az a legnagyobb szabadság, az adja a legnagyobb szabadság. És ha megismered magadat, akkor látni fogod a hibáidat is, meg fogod, érteni fogod azt is, hogy mi az, ami működtet. És szerintem a legnagyobb önzőség az ebben az értelemben, ha mered azt tenni, mersz úgy viselkedni, amilyen vagy, és mered azt tenni, amit szeretnél. Ez nagyon sok esetben olyasmi, amit egyébként a világ másképp gondol, mást vár el tőled, más viselkedési mintákat. És az én önzőségem leginkább abban rejlik, hogy én merek szemben úszni az árral, vagy merek más tenni. Nem megtenni azokat a dolgokat, amikről mások azt gondolják, hogy azok jók, hogy azok fontosak, hogy azokért mások akár élnek, halnak. Mi teljesen rendben van, hogyha valóban az önismeretük ebbe az irányba vezet. Nekem ez egy hosszú munka volt elfogadni azt, hogy ilyen vagyok, és belátni azt, hogy nem, hogy bátran kell azt, bátran megengedhetem azt magamnak, ez a szabadság, hogy úgy viselkedjek, ahogy azt én szeretném. Ebben az értelemben használom az önzőséget leginkább.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl Török Gáborral. Volt olyan időszak, amikor nagy-nagy kompromisszumok árán, de megpróbáltál nem ilyen lenni?
Persze.
Hát és abból mi sült ki?
Hát semmi jó. Csupa rossz érzés. Igen, abszolút. Persze. De ha végig gondolom az életemet, akkor nagyon hosszú időn keresztül küzdött bennem ez hogy milyennek kell lenni, hogyan kell viselkedni, akár a karrierben is, hogy hogyan kell előre lépdelni. És sok mindent azért csináltam, mert hát ezt így szokták az emberek csinálni. Amikor fiatal voltam, én is eljártam bulizni, sok-sok-sok barátom, ismerősöm volt. Aztán az ember rájön arra, vagy én rájöttem arra, hogy ez nem feltétlenül az, amit én szeretnék.
Vagy mi zavart benne, vagy mi volt diszkomfortos számodra?
Én nagyon szeretem a magányt, nagyon szeretek egyedül lenni, nagyon szeretek elvonulni, szeretek kis dolgokkal foglalkozni. Sok olyan dolog van, amit sokkal többre becsülök, ilyen kis dolog, mint amit mások, a nagy dolgok. Nincsenek bennem például ezek a vágyak, a nagy dolgok iránti vágyak. Ezek abszolút hiányoznak belőlem az életemből, és ez nehéz, vagy különösen, hogyha nyilván van egy környezeted, család, barátok, ismerősök, ezt nehéz felvállalni egy ideig. Aztán egy idő után vagy elfogadnak mások, vagy nem fogadnak el, de nagy boldogságot, vagy szabadságérzetet tud adni, hogyha idáig eljutsz. Én ezt nevezem igazán önzőségnek.
Mik a nagy dolgok, ami szerinted másokban keltenek valami fajta becsvágyat, benned meg nem?
Hát talán tudod, hogy most mondok egy példát, talán tudod, hogy tagja vagyok a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségének, és hát például futballvilágban ezek a pozíciók azért jók, mert akkor ilyenkor lehet utazni. Ugye? Tehát mindenhova utaznak a csapattal, vezetők jönnek, mennek. És hát őszintén szóval, azt hiszem 2015 óta vagyok az MLS elnökségének tagja, talán volt 2 vagy 3 olyan hely, ahova elmentem, és azok is nekem nehézséget okoztak. És ezt mások nem értik.
Mely része? Az alkalmazkodás? A macera része?
És. Tehát én például szeretem a futballt, ami azt jelenti, hogy szeretem látni, ami történik. Sokkal jobban látom a televízióban, mint a helyszínen. A helyszín adja az élményt sokaknak. Kint lenni, másokkal lenni, magadat is megmutatni. Bennem ilyen vágyak nincsenek, hogy azért legyek ott, mert másokkal lehetek.
Ebben te például jó vagy? Ilyen small talkban? formális beszélgetésekbe? Mondjuk egy buszúton, amíg a kivisznek a pályára.
Szerintem jó vagyok egyébként, de utálom. Tehát, hogy munka. Ezért, valójában ezért nem vagyok jó. Mert van az a típus, a közösségi ember, tulajdonképpen szerintem a politikus típusa, akinek ez az élete, és ezt szereti. Én is fel tudom venni talán a ritmust ideig, óráig, de nekem ez munka. Tehát fáradtság, és utána fáj a fejem.
Tehát, ha effektíve, tehát fizikailag.
Nagyon. Tehát az a nap, amikor nekem Budapestre kell jönnöm, találkoznom kell emberekkel.
Milyen migréned lesz este?
Különösen most, a sokkal. Igen. Ma délőtt vizsgáztattam most. Ilyen, tehát mire haza? Nekem ki kell pihennem. Nem viccelek, sajnos ez a helyzet. Mert ez nekem nem okoz boldogságot. Röviden, picit, tehát valójában ez a... Szeretek így belekóstolni ezekbe a dolgokba, kicsit megnézni, de hogy ilyen életformát folytassak, az nagyon-nagyon távol áll tőle.
No, válasz kérlek akkor egy másik kifejezést. Belekaptunk sok mindenbe.
Próbálok jobbat választani, igen.
Ez volt a legdrámaibb. Hát ezt igen. Rögtön így elsőre kihúztad.
Igen. Na jó, hát akkor nézzük. Legyen az arszpoétika.
Tökéletesen rímel erre, mert hogy kamaszkorodban az volt kiírva tudomásom szerint a faladra.
Az ágyam fölé a falra, hogy nem kell annyira akarni.
Mit akartál te annyira?
Nem, ez egy tapasztalat volt, hogy akkor működnek a dolgok, ha nem akarod annyira.
Mi nem működött, amit annyira akartál eladdig?
Jó, megint csak az önismeret. Akkor ezt még ennyire nem láttam, de ma már látom, hogy valóban azért belőlem nagyon hiányzik a dolgoknak a rettenetes akarása. Tényleg, irigylem azokat az embereket, akiknek van ilyen drive-juk, nekem ez nincs. Nekem sokkal más dolgokhoz kötődik inkább a boldogság, mint ahhoz, hogy célokat érjek el. De
mihez? Mindjárt megy, igen, de hogy mi okoz neked örömet az életben? Mi a te boldogság fogalmad?
Hát amikor a dolgok olyan jók, amikor nyugalom van, amikor érdekes dolgok történnek, mert számomra érdekes dolgok, egy könyv, egy gondolat, amivel foglalkozhatom, amikor természetben vagyok.
Ez kicsit nem antiszociális viselkedés?
De nagyon erősen, ezt a szót próbáltam elkerülni, de igen, világosan ez a helyzet, igen. És nyilván, hogyha visszatérünk erre, hogy ezt én miért írtam oda ki az ágyam fölé, azért mert az volt a tapasztalatom, hogy sokkal jobban mennek a dolgok, akkor amikor nem görcsöl rá az ember, nem játssz el, hogy annyira akarja, és akkor hirtelen, mintha megfordultak volna, sikeresebbé váltak volna a dolgok, sok minden területen, magánéletben. Ilyen emlékeim vannak, magánéletileg is vannak ilyen emlékeim, hogy az a jó érzéseket tudott kelteni, amikor az ember valamit nem akart annyira. Vagy akár nem is ment utána. Tehát a lemondás, amit a világ annak tart, hogy te lemondasz valamiről, valamit nem teszel meg, de ha te annyira nem akarod, akkor neked ez nem is lemondás.
Igen, de hol van a bölcs lemondás és a vágytalanság, illetve az igénytelenség határa?
Nagyon jó, igen, hát persze, igen. Itt a fénytörés, és ez az egészet már is ebben a formában lehet tálalni. Én magam is meg tudom ezeket fogalmazni. Egyébként, hogy ezekkel ennyire szembesültem, azt igazán akkor látja az ember, amikor például a fiamban nagyon sok ilyen úgynevezett rossz tulajdonságom tovább öröklődik. És akkor a saját magammal szemben még nem is láttam ezt. Ugye sokkal megbocsátóbb voltam saját magamnak ezekkel a tulajdonságokkal, de amikor benne látom, bizonyos dolgokban még felerősítve, és ugyanilyen antiszociális, egyedül lenni szerető. Valójában az a sport, amit választott, a tenisz, az is abszolút erre az irányba viszi el, ahol egyedül kell lenni a pályán, sokat kell gondolkodni, és az ember ezt látja, és Úristen, ha még nekem is zavaró, akkor én mennyire zavaró lehetek a saját környezetemnek, szoktam erre gondolni.
Meg is kaptad ezt korábban?
Nagyon, persze.
Mit szoktak mondani, mit kifogásoltak benned? Hogy nem vagy elég kíváncsi, nem vagy elég nyitott?
Ezt, amit az előbb te mondtál, azokat a kifejezéseket.
Vágytalan és
igénytelen? Vágytalan, igénytelen, igen. Igen.
Meg is sebzett? Tehát akkor úgy azt mondtad, hogy...
Kamaszkoromban biztos. Biztos. Most már ezekre én nagyon büszke vagyok ezekre a dolgokra, az igazság. Tehát, hogy ezt mondom, az elfogadás, a szabadság érzetet, hogy igen, igazad van.
Szerinted nem szeretettesem annyira ez a mi lett volna, ha a kérdéskört túlságosan erőltetni, de ha te például egy kifejezetten tervszerű, tudatos, álhatatos, célhoz rendelt gondolkodású ember vagy, szerinted egészen más polcon is lehetnél ma az életben? Máshogy is be lehetne rendezve a te életed?
Régebben erre egy ilyen típusú kérdése, ilyen ismerősi baráti körben azt mondtam volna, hogy hát én ilyen kompromisszumokat kötöttem emiatt, és előbbre tarthatnék, de mondjuk ezt talán pár évtizeddel ezelőtt többször mondtam is, de ma már teljesen más gondolok erről. Ma azt gondolom, hogy a siker egyik fontos alapeleme az, hogyha így viselkedsz, mert azt látom, hogy azzal, hogyha nem az ordít rólad, hogy te mennyire akarsz dolgokat, hanem pont az ellenkezője. És ez igaz pénzre, munkára, karrierre, egy csomó mindenre, akkor sokkal szívesebben működnek veled együtt mások. Azok is, akiktől a munka, a pénz, a karrier, stb. Lehetőségek jönnek. Tehát én azt gondolom, hogy nem lettem volna sikeresebb, sőt ellenkezőleg.
Én nem is feltétlenül az izzadságszagról beszélek, amikor valaki görcsösen akar valamit, hanem mondjuk, ha rafináltabb vagy, ravaszabb, tágabb perspektívába szerettél volna látni bizonyos dolgokat, nevezetesen, hogy nem azt mondom, hogy számító módon kell ilyen-olyan emberi kapcsolatokat ápolni, vagy működtetni.
De ez működik azért, nyilván.
Azért nem hiányzik belőle.
Természetesen a létfenntartáshoz, meg az önfenntartáshoz, meg a boldogság lehetőségének megéléséhez szükség van erre, nyilván. Tehát azzal azért nem szoktak vádolni, hogy ne lennék számító, meg ravasz.
Igen?
Persze. Persze, ezt sokszor megkaptam. Emlékszem, egyszer volt egy politológus találkozó még, talán mikor? 2000-es évek közepén, amikor a különböző pártállású, vagy különböző gondolkodású politológusokat próbálták összebékíteni valaki, egy kollégánk, és akkor én ott megkaptam, hogy hát valójában a vidékre költözésem mögött is, mert pont akkor költöztünk el Budapestről, amögött is ilyen politikai számítás van, és hogy én valójában egy olyan ember vagyok, aki mindent számításból csinál, még számításból költözik is el Budapestről vidékre, hogy majd aztán vissza tudjon térni, vagy jól mutasson az önéletrajzában az, hogy vidéken élt 10 éven keresztül, vagy nem tudom. Tehát én ezt sokszor meg szoktam kapni, és nyilván ennek oka van, hogy ezt megkapom, mert bizonyára vagyok ilyen is, most talán ebben az esetben a vidékre költözésben kevésbé, mert ez inkább egy luxus az életemben, sem mint egy ilyen számításból bekövetkezett dolog, de azt gondolom, hogy azért persze, hát ebben én sem különbözöm másoktól. Úgy érzem, hogy jó emberismerő vagyok, ismerem magamat is, ismerem nagyjából azoknak a dolgoknak a működését, ami számomra fontos, és azt hiszem, hogy jó döntéseket hozok, és kevésbé ilyen nagyon alapos számítással. Tehát ezért nem tudok ilyen példát mondani, mert nem olyan volt, amikor ez tudom, plusz-minusz kiszámítva a lépések előre tervezve, de valójában mégis utólag kirajzolódnak sokszor ilyen tudatosságok, amik ilyen akaratlan tudatosságok.
Azt mondod, hogy jó emberismerő vagy ez. Annyit jelent, hogy például a barátaidat is nagyon jó érzékkel választottad és választod meg?
Nem választok barátokat.
Azok csak úgy alakulnak?
Hát azt sem mondanám, hogy olyan sok barátom van.
Mennyi van szerinted?
Hát ez nehéz. Egy vagy kettő.
Volt, amikor ez több volt, vagy mindig ilyen magányosan
léteztél? Sose voltam magányosan, mert sok ismerősöm van, de hogy amit a barátságról gondolok, az nagyon kevés van nyilván, akiben úgy megbíznék, hogy sok-sok titkomat, vagy sok-sok dolgomat megosztanám vele.
Van olyan ember, akivel szemben ilyen nagyon kitárulkozó vagy, és mondjuk az nem a feleséged?
Talán van, igen.
Minek kell történnie, hogy te úgy lelkizz egy jót, vagy ventilálj egy jót, vagy úgy nagyon betekintést engedj a te lelkedbe?
Hát ilyen nem nagyon történik. Nem nagyon. Tehát én ilyen jellegű beszélgetésen talán 14 éves koromban vettem utoljára részt. Az az igazság. Most jó, hogy mondod, de tényleg. Egyszer nincs rá igényem. Nincs rá. Tehát, hogyha ez a lehetőség merülne fel az egyik oldalon, hogy mély beszélgetéseket folytassunk, rólam különösen, a másik oldalon meg az, hogy el lehet olvasni egy könyvet, meg lehet nézni egy filmet, akkor biztos, hogy a másodikat választanám.
Mi szab ennek gátat szerinted benned?
De nem gátot szab. Ezt érzem itt rossz gondolatnak, vagy megfogalmazásnak, és nyilván értem, mert teljesen mások vagyunk, hogy nehéz ebből a bárkinek a saját gondolkodási köréből kikerülni. Nekem is nehéz egyébként megértenem másokat nyilván emiatt, de azért nagyon próbálkozom, mert én vagyok a kisebbség, ezt érzem, és nekem van szükségem arra, hogy másokat jobban megértsek, de egyszerűen teljes mértékben hiányzik belőlem ennek az igénye, az az igazság. Tehát nem gátat szab, nem érzem a szükségét annak, vagy nem, én egy csomó mindent megtennék, ha érezném ezt az igényt. Tehát sok dolog van, amit szeretek, azért megteszem a lépéseket, hogy azok a dolgok létrejöjjenek, vagy azokat elérjem, de itt nem érzek ilyesmit.
De ha mondjuk megakadásod van, akár szakmai, akár magánéleti, akár egy bizonyos kérdésnek az ezernyi szempontból történő vizsgálata is lehetőséget nyújt egy helyzet egy ilyenre, akkor például nincs arra igényed, hogy megbeszéld ezt mással, hogy én arra gondoltam, hogy és emellett is szólnak él, nem?
Hát nagyon hülyén fog hangzani, de soha nem volt megakadásom.
Soha nem volt
meg? Soha nem volt. Tehát ez az a kifejezés, hogy válság, akár magánéleti jellegű, akár szakmai jellegű, ezt nem ismerem.
Életedben nem voltál, nem tudom, hogy kétségbe esett?
Hát objektív dolgokról kapcsolatban lehet, hogy igen, tehát nem tudom, azt gondoltam, hogy meg fog halni, vagy ilyesmi, nyilván nem, tehát hogyha ilyen lenne, akkor kétségbe esett lennék, vagy lehettem is, de olyan értelemben, amin én magam változtathatok, soha. Tehát ahol döntési lehetőségeim vannak, hogy jobbra vagy balra, akkor azt én magam el tudtam dönteni.
Nem is voltál soha tanácstalan, ezt irigylem azért benned.
Nem soha. Egy pillanatig sem.
Hány olyan barátod van, hogyha mondjuk nagy bajba kerülnél éjjel, akkor fölmernéd hívni?
Nagyon jó. Én is így szoktam gondolkodni erről. Ez igen, tehát ha... Azért olyan van. Szerencsére van.
Téged könnyen föl lehet hívni? Ilyennel.
Hogyha éjjel bajba kerül valaki, igen. Segítsek? Én nem vagyok jó barát egyébként. Pont ebből a hozzáállásból következően nyilván egy csomó helyzetben nagyon rosszul teljesítek. Tehát az aktív kapcsolattartás nagyon távol áll tőlem, de azt gondolom, hogy kritikus pillanatokban meg tudnám tenni, amit meg kell tenni.
Volt már, hogy a saját értékítéleted szerint jelesre vizsgáztál ilyenben? Tehát, hogy valaki bajba volt, és ott álltál mellette?
Nem.
Ez kimúlott?
Hát azon, hogy ilyen helyzetem, ilyen szélsőséges formában még nem találkoztam, szerencsére.
Tehát, hogy a másik került volna ilyen helyzetbe, és kérte volna a segítséget.
Igen.
Na, válasz kérlek akkor egy másik kifejezést. Most már kettőt kilőttünk.
Ha a hegy nem megy.
Nagyon-nagyon jó téma. Ez az üzleti élet nagy moguljaira utal, mert hogy Gulyás Mártonnak azt mondtad, hogy például Hernádival vagy Csányival, te egy ideig ugye tartottad a kapcsolatot, valószínűleg Csányival még most is eleven ez a kapcsolat, ahol te tulajdonképpen elemzéseket készítesz, politikailag igyekszel valamifajta koordinátorrendszert, aktuális koordinátorrendszert felvázolni nekik. De az jutott mindenről eszembe, hogy Marcinak te mintha azt mondtad volna, hogy te szinte ismeretlenül jelentkeztél be hozzájuk.
Így van.
Ez hogy néz ki a gyakorlatot? Azt mondtad, hogy a betyár mindenit neki, azért a Csányival jó lenne kontaktálni?
Nem, ez úgy történt, nagyjából ez ugye 2000-es évek eleje, közepe, 2004-2005, amikor egyre nehezebben viseltem azt el, hogy politikai elemzőként leginkább csak addig lehet eljutni, hogy valamilyen politikai intézménnyel, valamilyen politikai szereplővel kerül kapcsolatba. És akkor voltak olyan ismerőseim, barátaim az akkori életemből, akiktől jött ez az ötlet. Talán még Gíró Szász András, akivel akkoriban gyakran felléptünk különböző helyeken.
Igen, ti egy ilyen tandemet képeztetek a
egy időben, igen.
Ma már eltávolodtatok?
Nem, pont a múlt héten volt egy közös interjúnk szintén. Szerintem azóta is jóban vagyunk. Én úgy érzem. Szóval, hogy az ő és örökké hálás is leszek emiatt neki, mert az ő ötlete volt, hogy hát ha te ilyen vagy, mert hogy nem akarsz dolgozni politikai szereplőnek, akkor miért nem próbálod meg a gazdasági elitet? És akkor az történt, hogy én nagyon sok mindenkinek írtam egy levelet.
Teljesen ismeretlenül.
Hát teljesen ismeretlenül. Nyilván azért akkoriban már időnként szerepelgettem itt-ott-ott.
De biztos nem lehet benne, hogy téged ismer.
Nem, biztos nem. És hát nyilván a találati arány sem volt olyan nagyon jó. Tehát nem mindenkihez tudtam eljutni, de nagyon fontos emberekhez tudtam eljutni, akikkel aztán elég hosszú távú kapcsolatot is tudtam építeni.
Mit ajánlottál te ezekben a levelekben?
Hát lehetőséget kértem arra, hogy hadd egy beszélgetés kapcsán hadd ismertessem azt, hogy egy politikai elemzőtől egy gazdasági szereplő mit kaphat. Általában azzal szoktam érvelni, és szerintem ott az elején, és ez egy jó érv, hogy hogy nyilván az ő idejük is véges, értenek a gazdasághoz, és mégis alkalmaznak tőzsdei elemzőt, tőzsdei szakértőt, aki 24 órában figyeli a tőzsdét, és segít nekik döntéseket hozni. És miután az életükre hatással van az is, ami a politikában történik, egy gazdasági szereplő nem kerülheti ezt el, talán jó az, hogyha nem csak ők olvasnak újságot, hanem van egy szakértő, aki figyeli a dolgokat Magyarországon, környező régióban, és segít nekik eligazodni, ha szükségük van konkrét kérdések kapcsán is valamilyen információra. Ez az, amit akkor ajánlottam.
Hogy néz ki mindez a gyakorlatban? Időközönként írsz, vagy írtok egy nagy elemzést, vagy egy személyes találkozások nyomán?
Is.
Ami elmondható ebből, mondjuk egy Csányi vagy egy Hernádi formátumú figura, mire kíváncsi veled kapcsolatban, vagy tőled?
Hát a véleményemre nyilván arról, hogy én hogy látom.
Az aktuális politikai események tekintetében?
Hát leginkább nyilván azt, igen. Nyilván nálam sokkal közelebb állnak a politika valóságához is, ezen a szinten ezek a szereplők. Nyilván másokkal is dolgozom, gazdasági vezetőkkel, akik talán nincsenek ennyire bent a világban, és velük nyilván sokkal könnyebb információs többlettudással is rendelkezni. De például az említett két gazdasági szereplő sokkal többet tud a háttérvilágról, sokkal közelebb van hozzá a szereplőkhöz is, mint akár egy elemző valaha is lehet szerintem. Úgyhogy ez nagyon fel kell kötni az embernek a gatyáját, hogyha itt sikeres akar lenni, vagy hosszú távon meg akar maradni.
Ilyenekre például készülsz, tehát kedden 10-kor mész Csányi Sándorhoz, akkor előtte nem tudom, hogy felfrissíted, vagy valamennyire rendszerezed az ismereteidet, vagy van már olyan szaktudás a birtokodban, meg rutinod, hogy tulajdonképpen állsz elé, és mindegy sajtótájékoztatón kérdeznek, te pedig válaszolsz.
Hát ez nem szaktudás, hát nyilván ezzel foglalkozom a nap 24 órájában, tehát ez nem kell, ez nem egy különleges esemény, ezzel foglalkozom éjjel-nappal.
Éjjel-nappal?
Hát nyilván nem, de hogy folyamatosan, úgy értem.
Tehát te fölkelsz, az első dolgaid egyike, hogy azért úgy átfutod a híreket, ugye? Elemzéseket olvasol.
Igen, elemzéseket, illetve igyekszem információkat szerezni, találkozni a szereplőkkel, minél többet megtudni róla.
Hány éve csinálod ezt már ilyen elánnal és érdeklődéssel? Hát most már...
Hát mondjuk politikai elemzőként talán 98 óta tekinthetek
magam. 26 éve.
Igen.
Nem unott ez?
Nem. Nem, pont azért nem, mert számomra ez emberekről szól, és annál izgalmasabb szerintem nincs, mint az emberekkel való foglalkozás, az emberek megfigyelése. Én nagyon szeretem az embereket megfigyelni. Nyilván kevésbé szeretek velük együtt lenni, de nagyon szeretem őket megfigyelni. Rettenetesen érdekesnek tartom az embert mindenféle területen, magánéletben, gazdaságban, és hát nyilván számomra hozzám ez áll a legközelebb egy politikai szituációban.
Tehát te megnézel egy sajtótájékoztatót, minden, hogy a Fidesz vagy az ellenzék részéről, te az embert figyelek sok tekintetben?
Leginkább igen. Talán pont a karakteremből fakad, amit nyugodtan nevez unalmasnak is, nem csak érzelemmentesnek, de unalmasnak, és abból következik az, hogy ez a típusú monotónia tűrés az nagyon erős bennem. Azoknak a dolgoknak azokat a dolgokat, amiket egyébként kedvelek, azokból bármennyit szívesen tényleg fogyasztok, igen.
Tehát szintén addiktív módon rá tudsz függeni.
Hát az addiktív talán erős, de valószínűleg igen, valószínűleg ezt mondanánk, igen.
De ami nem érdekel, az viszont...
Azt nagyon nem érdekel, igen.
Az nagyon nem érdekel. Igen. Tudsz mondani egy-két ilyen dolgot?
Ami nagyon nem érdekel.
Nagyon nem érdekel.
Hát csak olyat tudok mondani, ami utána a reputációm még mélyebbre süllyed, de legyen. Például a színház egyáltalán nem érdekel. Nagyon nem. Próbálkoztam vele. Fiatal egyetemistaként, vagy fiatal oktatóként sokszor, de soha nem fogott meg.
Miket láttál?
Hát 3 évtizeddel ezelőtt volt nyilván.
Értem, de hogy milyen műfajú? Tehát nagy veretes előadásokat
persze,
is
persze,
megnéztél?
Persze. Ugyanez, talán az operát is mondhatom, ami kicsit jobb. De a színház az különösen nem.
Untat?
Nem untat, hanem nem fogott meg soha. Mesterkéltnek tartottam mindig is.
A filmeket is?
Nem, a filmeket nem. Hát nyilván sokféle filmet, igen,
persze,
de a jó igen. Filmeket nem.
De mi mesterkét a színházba, ami a filmen, a jó filmen nem?
A helyzet. Tehát a színház, ahol a néző jelenléte is fontos. Az az egész, az a, az az akusztika, vagy az az egész légkör, ami ott kialakul, a számomra maga az előadás jelleg tette, azt hiszem, talán mesterkélté. Ami persze benne van az is, hogy egészen mást követel meg a színház a nézőtől, mint az könyv az olvasótól. Az egy magányos műfaj, az meg egy társas műfaj. És a társas műfajokat nem szoktam szeretni.
Olvasni viszont annál jobban.
Nagyon szeretek, igen.
Mai napig gondolom azért a tevékenységed egy igen jelentős része az az olvasásról telik.
Igen.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl, Török Gáborral. Válasz kérlek egy másik kifejezést.
Ez volt az első. Jó, hát akkor legyen a... Ez ettől tartok. Az önvédelem.
Az önvédelem, erre egy picit már azért utaltunk. Azt mondtad, hogy azért benned nagyon erős, egy korábbi interjúban talán nekem mondtad, nagyon erős benned a cinizmus. Azt mit kell érteni? Értem a szót, csak hogy hol érhető tetten a te jelen valóságodban az, hogy te cinikus vagy?
Hát a feleségem talán azt mondaná, hogy kicsit gonosz vagyok.
Gonosz?
Gonosz, igen.
Várjál, én gonoszkodónak szoktam a magam nevezni, de belőlem például a gonoszság hiányzik. Szerinted hol van a különbség? Lehet, hogy ugyanarról beszélünk.
Ugyanarról beszélünk, igen.
Tehát gonoszkodni.
Gonoszkodni, igen.
Mert a gonosz az szerintem kicsit ártó szándékú, igen, áskálódó, igen. Tudnám ezt még fodrozni, nem biztos, hogy szalonképes kifejezésekkel, aki lárpullár tud gonosz lenni. Uh-huh. Ilyen nem vagy szerintem, hát. Hoppá, azért.
Nem, én sem gondolom ezt. Biztos volt ilyen.
Korszakod?
Nem korszakom, ilyen eset, amikor gonoszságot tettem, de valóban ez távol áll azért. Ez is olyan, amit felesleges időtöltésnek gondolok. Tehát nem foglalkoznék ilyesmivel, mert elveszi csak az időt meg a fókuszt. De gonoszkodni azt szoktam, és azt szeretek is nagyon.
Mi jó benne?
Tudom, szerintem a cinizmus az egy jó dolog. Szeretek nevetni, és jó, szerintem a cinizmusból sok vidámság fakad.
De ez inkább heccelődés, nem?
Igen, persze, igen.
Arra figyelsz például, hogy ez mindig megfelelő keretek között történjen, és ne menjen mondjuk ő alá?
Sajnos nem.
Nem?
Nem.
Jár esebekkel is időnként?
Igen.
És akkor mi történik? Elszégyeled magad, megpróbálod jóvá tenni, vagy egy újabb poénnal tulajdonképpen ezt igyekszel felülírni?
Hát vannak emberek, és nagyon én is ezek közé tartozom, akik nagyon szeretik a szórakozást, a nevetést, és igen, nyilván időnként meggondolatlan szoktam lenni, vagy tudok lenni.
A poénért?
Igen.
Kivel szemben mered ezt mondjuk megcsinálni gáttalanul?
Hát sajnos néha bárkivel, tehát igen, vigyázni kell, de hát nyilván abban a körben legjobb, ahol az ember biztonságban érzi magát, de hát ott is meg lehet bántani másokat nyilván. Ahogy engem is meg lehet bántani, persze.
Igen, mivel lehet megbántani?
Hát nyilván meg lehet. Hasonló cinizmussal engem is meg lehet, vagy gonoszkodással. Olyankor tanulja meg az ember, hogy Úristen, az valószínűleg másnak is fáj. Viszont a bocsánatkérésben jó vagyok. Én szeretek bocsánatot kérni. És igyekszem is a fiamat is arra nevelni, hogy érdemes bocsánatot kérni. Ez jó dolog, jó érzés. Nagyon sokan nem tudnak bocsánatot kérni, pedig szerintem az egyik legszebb dolog.
Lehetek egy kicsit most én gonosz, vagy gonoszkodó? Persze. Hogy én azt vettem, én is ezt szoktam magamra mondani, hogy én nagyon-nagyon szeretek bocsánatot kérni, és volt egy pillanat, amikor rájöttem, hogy én most tulajdonképpen öntetszelgek. Saját igen. Magam szemében én hihetetlen nagy vonalú ember vagyok.
Teljesen igazad van. Én is ezt szoktam gondolni, igen.
Hogy ez nem annyira a másikhoz szól, persze. Önöm magam nagyszerűségét ünneplem meg azáltal, hogy azt mondom, hogy ne haragudj.
Igen, képes vagyok.
Igen.
Így van.
Viszont még egy mondat erejéig azért visszatérnék oda, de ez se varrom, vagy ezt is elvarrom még. Azt mondod, hogy fölösleges olyan gonoszságokba belemenni, amelyek csak emésztik az ember energiáját fölöslegesen, és viszik az időt. Milyen olyan meccsed volt neked, vagy melyik korszakodra volt ez jellemző, vagy mely területen, amikor te például képes voltál ilyen kicsinyes, vagy nem annyira kicsinyes emberi harcokba belefeledkezni, és annak uszájába úgy benne ragadni?
Hát, próbálok visszaemlékezni, hogy milyen konkrét ilyen történet volt. Nyilván szakmailag lehettek esetleg ilyenek, sőt, most így eszembe is jó, tehát mondjuk a egyetemi környezetben, különösen az elején voltak olyan kollégák, akikkel rivalizáltunk egymással.
Tanárként,
igen. Igen. De aztán ezeket a meccseket én mind elvesztettem, úgyhogy elég hamar. Hát én szeretek, ezeket szeretem elveszteni. Tehát,
miért?
Mert túl nagy és felesleges erőbefektetést jelentene ezekbe beleállni, azt gondolom. Ez nem baj, nem baj, ha az ember ezeket elveszíti. Nem fontos, hogy ki lesz előbb docens, vagy ki fog előbb habilitálni, vagy kinek lesz előbb meg az a könyve. Hogy tényleg akarom ezt? Tényleg ez a fontos? És akkor az egy jó érzés volt ezeket a meccseket elveszteni.
Neked volt például ordítozós konfliktusod bármikor is valakivel?
Családon kívül.
Családon kívül, mert ott azért időnként kiereszted a hangod?
Hát, nagyon ritkán.
Nem vagy egy lobbanékony típus azért, ugye?
Hát a fiam azért azt mondaná szerintem, hogy tudok feleslegesen idegeskedni, meg hogy időnként elragad a hév, ez igaz, de most azon gondolkodom, hogy én szakmai jellegű vagy. Vagy a családon kívüli világban volt-e az, hogy én valakivel valaha ordítoztam? Szerintem nem. Szerintem nem. Ebben az értelemben konfliktus kerülő is vagyok egyébként, vagy legalábbis hosszú ideig az voltam. És ez például egy olyan dolog volt, ami szintén megint egy felszabadító érzés volt, letenni a konfliktus kerülést. Tehát nekem talán éppen egyébként a családi körülmények okán hosszú ideig az volt a stratégiám, hogy inkább eloldalogni, vagy arrébb menni. Emlékszem, egyszer talán 15-16 évesek lehettünk, és az éjszakában ketten-hárman mászkáltunk, és odajött egy fiatalember, és egy késsel elővett egy kést, és azzal próbált ott minket fenyegetni, és többiek nagyon megijedtek, én meg elkezdtem vele beszélgetni, és a közös nehéz családi életünk, hogy apa hiány, neki is valami problémája volt, a végén kedvesen elbeszélgettünk már, és szinte egymás nyakába borultunk, így oldottam meg ezt a konfliktust. Ma már nem így oldanám
hogy
meg.
Hogy oldanám?
Nyilván nem azt mondom, hogy leütném, de hogy meg nyilván ez egy szélsőséges helyzet, a fizikai fenyegetés, de ma már nem futnék el ezektől a dolgoktól, vagy nem rendelődnék alá, vagy nem próbálnám a konfliktust elkerülni. Már azok a körülmények vesznek körül, mint mondjuk 20-30 évesen a pályám kezdetén, hogy a legfeljebb különböző szolgáltatókkal és egyebekkel tudok ilyen.
De ott tudsz perelni velük?
Hát nem is perelni,
nem
de...
Nem szól terekedni.
Nagyon. Igen. Igen, ami magamat is általában meglepem ilyenkor, hogy tehát a folyamat egy részéig nagyon kedvesen, nagyon normálisan, még alkalmazkodóan is szoktam szerepelni ezekben a helyzetekben, de van egy pillanat, amikor ez megváltozik, és magamon is szoktam csodálkozni.
Káromkodsz is olyankor?
Nem, csak határozottan lépek fel.
Meglepődnek?
Nem, szerintem, mert nagyon sokan ilyenek, tehát nem lepődnek meg, én lepődök meg.
Arra figyelsz egyébként, hogy a Török Gábor, akit megismertek, aki udvarias, nagyon szabatosan fejezi ki magát, kedves, ugye szokták ott mondani, hogy egyrészt, másrészt, tehát azért ő nem az, aki ilyen nagyon karakánul és nagyon markánsan állítaná azt, hogy ez így van, vagy nincs így.
Ahhoz képest... Kedvenc kifejezéseim, igen.
hogy ahhoz képest látnak egy embert, aki azt mondja másodnak, hogy már pedig ezt a számlát most el fogjuk intézni, mert nem érdekel.
Nem tudom, hogy meglepődnek-e, meg ez nem szokott érdekelni. De azért erről az egyrészt másrésztről nem beszélünk egy pillanatot.
Beszéljünk.
Csak mert ezt annyiszor úgy látom, hogy olyan sok helyen el kell mondani, vagy szeretem ezt elmondani, bocsánat. Tehát szerintem az egész élet egyrészt másrészt, Endre. Tehát, azt szoktam mondani a hallgatóknak, amikor ez fölmerül, hogy hát Laci jó az ágyba, de Laci nem viszi le a szemetet. Tehát ez a legegyszerűbb egyrészt másrészt. Tehát mindenről így gondolkodunk. Tehát szerintem az egyrészt másrészt az nem a gondolkodás hiányossága, hanem az a gondolkodás. Így tudunk beszélni. Amit persze lehet azt mondani, hogy ez nem, hogy is mondtad, nem karakán, meg nem markáns, de hát a világ ilyen. Utána persze levonhatod azt a következtetést, hogy de Laci menjen a francba, és akkor már karakán lehetsz meg markáns, de gondolkodni mindenről így gondolkodunk szerintem.
Ezt igen azért triggerel, mikor ezt mondják, ugye?
Hát sok hosszú ideig triggerelt. Most már úgy vagyok ezzel, hogy talán ismered, a Trónok harcában van az első évadban valahol, amikor a törpe azt mondja, hogy a törpének neveznek, akkor azt tedd a pajzsodra, és légy rá büszke, hogy valójában én azt gondolom, hogy én szeretem, amikor ezzel előállnak, csak most éppen azért, mert azt gondoltam, hogy nem baj, hogyha beszélünk róla, elmondom, de én azt gondolom, hogy szerintem az jó, ha valaki egyrészt másrészben gondolkodik.
Ha már azt említed, hogy van, amikor ma már fölemeled a szavad, még hogy korábban azért, hogy elléptél a konfliktusok elől, neked volt például ilyen agyadat eldobáló korszakod, amikor úgy megőrültél? bulikba, nőkkel, bombivánkodás, őrültségeket az életbe csináltál?
Nem, soha.
Soha?
Semmilyen igény. Soha nem merült fel a részem. Nem, nem.
Nem?
Nem, nem. Nekem az őrültség, vagy a különbség, vagy a nem tudom, ez másképp jelenik meg. Sokkal inkább abban, hogy bizonyos dolgokat nem csinálok meg. Az okoz örömet.
Az az őrültség, hogy nem csinálod azt, amit
a többiek. Igen.
Tehát nem tudom, én rúgtál be te úgy életedbe, hogy azt se tudtad másnap, hogy mit csináltál?
Vagy ezek nagyon rossz képet fognak rólam festeni, de én egyáltalán nem szeretem az alkoholt például. Tehát nyilván fiatalon volt olyan, amikor sokat ittam, részeg is voltam, biztos volt olyan is, amikor, amire nem vagyok büszke, de mondjuk most már évtizedek telnek el úgy, hogy olyan, hogy részegség az nagyon távol áll tőlem. Ne, sose éreztem szükségét. Nem tudom, miért nem. De nem.
Olyan szerelmes voltál a életedben, amikor úgy, hogy szokták ezt mondani, hogy ilyen lila ködbe ringatózik az ember, és nem ismer saját magára, mert annyira irracionális, hogy eldobálja az agyát.
Persze. Persze. Tehát amit az publikus elmondani, ez nyilván a feleségemhez kötődik, és szélesen is mesélem. A feleségem ugyanabban az osztályban járt, amiben én, csak 4 évvel később, és 19 éves voltam, tehát 1 éve akkor végeztük el a középiskolát, és néhány barátommal visszamentünk ugyanabban az osztályban egy este. És ott láttam meg őt először, mint elsőst, akik szintén ott valahol ott voltak. És hát arra tényleg nagyon emlékszem, hogy az azt követő órák, napok, hetek, azok egy ilyen teljesen más világban vittek engem.
Attól, hogy megláttam.
Attól, hogy megláttam, igen. Igen, 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 igen.
És azt tudod velünk érzékeltetni ennek a hatásmechanizmusát egy olyan ember esetén, aki azért nem arról híres, hogy olyan könnyen eldobálja az agyát. Tehát, hogy mit éreztél? Mi volt ebben a bizonyosság, hogy az ilyen nagy hatóerő?
Hát ezek olyan dolgok, szerintem, amiket így nehéz megfogalmazni. Meg talán nem is kell. Aki volt ilyen, az tudja, hogy miről van szó.
És az még publikus, hogy ezt követően ezekben a kinkeserves napokban és hetekben még te örülöttél, ha jól olvasok itt a sorok közt. Mi volt a következő lépés, amivel aztán azért sikerült mindeztettekké transformálni?
Hát 4 év telt el. Tehát 4 éven keresztül próbáltam ostromolni.
4 évig?
Igen, igen, igen.
Mindenfajta siker hiány?
Minimális sikerek. Apró sikerek útján, igen. Hát ez egy nagyon más világ volt, nyilván kinyomozni, hogy hol lakik, levelezni hagyományos módon, talán több mint 2 éven keresztül leveleztünk.
De írtál, de kézzel írt le.
Persze, persze.
És oda mentél, és bedobtad a...
Feladtam postán, ez egy nagyon más időszak volt.
És akkor vártad, hogy jön-e válasz?
Persze, tehát azért ez nem ugyanaz, mint amikor a fiam elküldi a messenger üzenetet, és 5 perc múlva várja a választ. Igen. Persze, világos, igen.
De ott az még ilyen baráti csevely keretei közt volt tartva?
Nem. Hát a részemről nem.
Te ostromoltál.
Igen, igen.
Ő pedig verte vissza.
Igen, 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 igen.
Hát most kezdem megérteni, amikor azt mondtad, hogy ha valami téged érdekel, akkor az tényleg nagyon érdekel.
Így van, így van.
Mert azért, hogy mondjam, 4 évig részsikerek nyomán kitartani valami mellett, azért ahhoz kell elszántság. Egyszer se gondoltad azt, hogy...
Nyilván az intenzitás 4 év alattól...
Hullámzó volt.
Persze, világos. Különösen, hogyha az ember sikertelen, akkor azért nyilván az el is veszi időlegesen a kedvét, de ez pontosan így történt.
Egyszer se gondoltál arra, hogy hagyom az egészet?
Dehogy nem, sokszor, persze.
Mi lendített mégis át?
Hát nyilván ugyanez, ez az érzés.
És azt még elmeséled? Majd szólsz, amikor már nagyon messzire merészkedtem, hogy az áttörést, a résikereket hogy lehetett aztán sikerré duzzasztani?
Hát most mondhatnám azt, hogy megismert. De az is 4 évbe telt, igen.
Addig még egyáltalán személyes, érdemi személyes találkozó létre?
Nem, időnként találkoztunk, sőt, még segítettem felkészülni a jogi egyetemi felvételire is, tehát minden olyan képességemet igyekeztem kidomborítani, ami előnyös volt. De hát ez hosszú idő volt, amíg megismertük jobban egymást, nyilván erre volt szükség, és ahogy ő mondja, hogy beadta a derekát végül.
De egyébként személyes ember vagy, ugye? Én is az vagyok, és ezért értem ezt nagyon, hogy amikor az ember a saját dolgairól nyilvánosság előtt kell, hogy beszéljen, akkor az jár valami fajta gátlással, vagy személyre mérzettel.
Nem csak nyilvánosság előtt. Én általában inkább kérdezni szoktam, mint beszélni legtöbb kapcsolatomban. Tehát sose éreztem igényét annak, hogy ezekről a kérdésekről beszélgessen. Nem tudom, miért jöttem most el ide hozzá, hogy ezekről beszélgessen. Sose éreztem igényt, hogy ezekről beszéljek. Ezért a legtöbb ilyen kapcsolatban én szoktam kérdezgetni, és nem azt érzem, hogy szemérmes vagyok, inkább ezekről nehéz beszélni, mert nincs benne gyakorlatom vagy rutinom.
Ez érdekes, ez megint egy picit más, mint amivel kezdtük a beszélgetést. Tehát nincs benne gyakorlatod és rutinod. Én járok egy társaságba vacsorázni egy nagyon komoly és szerűz emberrel, és nemrég jöttem rá, hogy remekül csinálja, ő kérdezget mindenkit. És én nemrég jöttem rá, hogy alig mesél valamit saját magáról, hanem ő nagyon ügyesen úgy osztja a lapokat, hogy végső soron addig se kelljen neki magáról beszélgetni. Ez egy stratégia.
Én így éltem végig az életemet, igen. Igen, mindenféle kapcsolatban, igen, már hogy ismerősi, baráti kapcsolatban, hogy valójában én kérdeztem. És az emberek szeretik azt, aki kérdez egyébként, mert az emberek szeretnek magukról beszélni.
Csak a kérdező nem mindig szeret ezek
igen,
szerint.
Igen, így van, ez egy jó stratégia.
Még annyit meséljek, kérlek, hogy most te Aszófőn élsz, ez egy 400 fős falu, ugye?
Igen.
És már többször elmondtad, hogy Pesten sok bajod volt, ott leltél békére, te ott nagyon jól érted, olyan eszményi, nagyon, hogy szokták ezt mondani, mesébe illő körülményeket teremtettél, nem anyagi dolgokra gondolok elsősorban, hanem se te fogalmaid szerint, ami neked úgy nagyon jó.
Igen. Igen. Én nem tudtam ezt korábban, hogy a természet ennyire fontos nekem. Szombathelyen születtem, ott éltem, tehát nem kifejezetten kis településen, nem is a természet, nem voltam sosem egy természetjáró ember, vagy ilyesmi, de egyszerűen az egyrészt a tágasság, azt szoktam mondani, az a szemorgia, amit a vidék jelent, tehát amikor nem a szembe lévő falat látod, hanem amikor a szemnek tényleg érzed a gyönyört, a gyönyörködtetést abban, hogy az, amit látsz, az természetes és szép, és nem tudom micsoda. Tehát egyrészt ez a távolság, másrészt meg mégis a bizonyos értelemben a közelség, abban az értelemben, hogy nem tömegesség. A szűkösség talán nem jó kifejezés, de hogy a tömegességnek az ellentétje, hogy minden pici, hogy mindenhol kevesen vannak, hogy minden könnyen elérhető, hogy minden könnyen elintézhető, mindenkivel személyesen lehet beszélni, hogy a mindenféle ügyintézés könnyű, egyszerű, gyors. Én szeretem ezt nagyon. Tehát azt hiszem, hogy az életem itt ért révbe. Volt olyan, aki azt mondta, hogy magam elől menekültem el vidékre. Azt hiszem, hogy nem. Tehát gondolkodtam akkor ezen a megjegyzésen, és sokat foglalkoztam is ezzel, hogy tényleg mi lehetett a motiváció, hogy miért ennyire jó messze menni. Ebben sok ok van, egyrészt ez abszolút az érzésből fakadt, másrészt meg szerintem nagyon jót tesz az embernek a távolság. Abban az értelemben is nagyon jót tesz, hogy sokkal könnyebb eldönteni azt, hogy mi fontos, meg mi nem fontos. Hová mész el, hová nem mész el. Ebben nekem nagy segítség volt mindig. Szokták mondani, hogy a jó kapcsolat alapja a távolság. Ez talán a családi kapcsolatokra nem igaz, de például a munkakapcsolatokra szerintem igen.
Hogy mondtad, hogy te jobban szeretsz kérdezni, mint magadról beszélni, nagyon köszönöm, hogy most kivételt tettél, és kérdezhettelek téged. Most már, hát szerintem negyedszer beszélgetünk, nekem megint árnyalódott a Török Gáborként.
Köszönöm szépen.
És én köszönöm a bizalmat. Nagyon köszönöm. Ez volt a mai Szavakon túl Török Gáborral. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leucki Miriam, Rózsa Egyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!